Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kellemen Imre atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, akik ismét a Csúcs és Forrás című liturgiamagyarázó műsort hallják, annak a 20. részét, amelyben folytatjuk a Szentmise részenkénti elemzését. Eljutottunk az ige liturgia, vagyis a Szentmise első fő részének utolsó elemig, ez pedig az egyetemes könyörgések. Szokták ezt hívek könyörgésének is nevezni, éppen azért, mert ezek apró, rövid könyörgések, melyek a misén résztvevő hívek kérései, azok a szándékok, imák fogalmazódnak meg benne, amelyek az éppen adott közösség számára fontosak, amit kérni akarnak a Jóistentől. Ezek a kérések, könyörgések így itt a Szentmisében újdonságnak tűnnek a II. Vatikáni zsinat utáni liturgiában, azonban jó tudnunk, hogy annak idején, még a liturgia kialakulásának a környékén, Szent Justinus művében a II. Században, amiről már volt szó műsorunk egyik első részében, abban szerepelnek ezek a könyörgések, melyekben a hívő közösség megfogalmazza a kéréseit. Utána valószínűleg kiveszett ez a rész a liturgiából, és csak a Vatikáni zsinat hozta vissza azt az 1960-as években. Azt gondolom, hogy fontos részről van szó, hiszen az a közösség, amely megbánta bűneit, az Istenhez fordult, utána meghallgatta az Isten hozzászóló tanítását, üzenetét, az most, miután megvallotta a hitét, bátran megfogalmazhatja a kéréseit is. Viszont éppen azért, mert itt a hívek könyörgéseiről van szó, azt gondolom, ezt a liturgiában úgy érdemes végezni, hogy valóban szóhoz jussanak, ha lehet, a hívők is, és megfogalmazhassák legalább néha a saját kéréseiket is, és ne csak felolvasva legyen a pap által egy előre megírt szöveg. Úgy a legjobb, hogyha a közösségből, a hívő közösségből jelölünk ki, választunk ki embereket, akik meg tudják fogalmazni a kéréseiket, vagy felolvasni a már létező megírt változatot. Amire még figyelnünk érdemes, az az, hogy ne legyen túl sok fohász, könyörgés, hanem körülbelül 5 vagy 6 darab. Ezeknek a sorrendje úgy következik egymás után, hogy először az egyház szükségleteiért imádkozunk, azután a közhatalmat gyakorlókért és az egyetemes közjóért, utána a különféle szükséget szenvedőkért, és végül ezek után a helyi közösség különböző szándékaiért, majd pedig az elhunytakért. Arra is érdemes figyelnünk, hogy egy-egy könyörgés ne legyen túl hosszú, túl bonyolult megfogalmazású, hanem inkább minél rövidebb könyörgéseket írjunk, mondjunk, amelyek egyértelműek és jól kifejezik a lényeget. A hívek könyörgését azt a pap kezdi, és szintén ő is fejezi be egy rövid könyörgő imádsággal. Az egyes könyörgések után pedig vagy csendet tarthatunk, vagy pedig valamilyen választ mondhatnak a hívek közösen, akár énekelhetnek is. És ezzel elérkeztünk a Szentmise első nagy részének, az ige liturgiának a végéhez, és most pedig rátérünk a második nagy részre, az eukarisztia liturgiájára. A liturgia nagy dinamikájában ez azt jelenti, hogy idáig hallgattuk Isten hozzánk szóló igéjét, a tanítását, megpróbáltuk befogadni mindazt, amit ő üzen számunkra, elgondolkodtunk az egyház tanításán, és most pedig azt úgymond meg is éljük, meg is valósítjuk, hiszen bekapcsolódunk Jézus egyetlen kereszt áldozatába, amely jelen valóvá válik itt előttünk az oltáron. Hiszen az oltáron Jézus áldozata valóságosan jelen valóvá lesz számunkra az eukarisztia liturgiájában. Ez a rész azzal kezdődik, hogy a papság, az asszisztencia az ige liturgia helyétől, vagyis az ambótól az oltárhoz vonul, és ott felkészítik az oltárt az eukarisztia liturgiájára, vagyis az előkészítő asztalról odaviszik a misézéshez szükséges kejhet, paténát, szentostját, a bort és a vizet, hogy azzal utána el tudják végezni majd a felajánlást. Nevezik ezt a részt az adományok odavitelének is, hiszen régen a misézéshez szükséges kenyeret és bort a hívek vitték oda, a hívek adták oda a papságnak, akik ezt összegyűjtötték ott, és most is igazából a Szent Mise általános rendelkezései a következőket írja erről a részről. Dicséretes, ha a kenyeret és a bort a hívek adják át, a pap vagy a diakónus pedig alkalmas helyen átveszi tőlük, és az oltára helyezi azokat. Jól lehet, már nem a sajátjukból hozzák a hívek a kenyeret és a bort, mint az ősi időkben, mégis az átadás szertartásának kifejező ereje és jelentése van. A hívek által a szegények vagy az egyház számára odahozott, vagy a templomban összegyűjtött pénz vagy más adomány is átvehető, ez azonban ne az eukarisztia asztalára, hanem más alkalmas helyre kerüljön. Vagyis itt egészen konkrétan nem csak arról van szó, hogy az oltárra kerül valamilyen módon a kenyér és a bor, hanem hogy a hívek tevékenyen bekapcsolódnak a szentmise folyamatába, és felajánlják az adományaikat, ami most már sokszor nem a kenyér és a bor, bár nagyon szép, hogyha azt ők hozzák az oltárhoz, hanem sok esetben a persejezés közben odaadott anyagi támogatásuk. Vagyis a persejezést is nem csak úgy kell tekintenünk, hogy pénzgyűjtés a szentmise központi része közben, hanem a régi szokás új formában a hívek felajánlják az adományokat, lemondanak valamennyi vagyonukról, és azt odaadják az egyház javára. Ennek elsősorban persze nem a mennyisége számít, bár az is fontos lehet, hanem az, hogy milyen lélekkel, hogyan adakozunk az Úrnak. Mindez, vagyis az oltár felkészítése, az adományok odavitele, sőt, még a felajánlási imák is, történhetnek csendben is, ha közben énekel a kántor vagy a kórus, és velük együtt a hívek. Ez az úgynevezett felajánlási ének, vagyis offertórium, amely régebben egy válaszos zsoltárszerű ének volt, most azonban sokkal inkább általában egy népének, ami nincs annyira meghatározva, hogy mi legyen, a kántor belátására van bízva, hogy mit szeretne ott énekelni. Ha nincs ekkor ének, akkor a pap hangosan imádkozza a felajánlási imádságokat, miután az oltára kerültek az adományok. Ezekben az imádságokban hálát ad az adományokért, önmagunkat, munkánkat, egész életünket Istennek ajánljuk. Egy érdekes kis elem, hogy mielőtt a pap a bort felajánlaná, azelőtt a kehelybe töltött bor mellé egy kis vizet is tölt. Valószínűleg ez már az utolsó vacsora liturgiájában is így történhetett, legalábbis 150 körül Szent Justinus művében már bizonyított, hogy ez így történt. Amit közben a pap mond, az így hangzik: a bor és a víz titka által részesülünk annak istenségében, aki részese lett a mi emberségünknek. Ennek a résznek Szent Ambrus szerint az a jelentése, hogy amint egykor annak idején a kereszten Jézus megnyílt oldalából vér és víz ömlött ki, amely szimbolikusan az ő istenségét és emberségét jelentette, ugyanúgy most ehhez hasonlóan itt a borhoz, amelyből Jézus vére lesz, egy kis vizet öntünk, kifejezve Jézus istenségét és emberségét. Ezután ünnepi misében töménezés is következhet, amikor a pap megtöménezi az adományokat és az oltárt, ami azt szimbolizálja, hogy a tömjén füsthöz hasonlóan száll fel Isten elé az egyház áldozata és imádsága. Ezek után a papot is megszokták töménezni, ez pedig a papi méltóságnak a kifejeződése. Ezután a kézmosás szertartása következik, amikor is a minisztránsok megmossák kis vízzel a papnak a kezét, majd utána megtörlik egy kis kendővel. Ennek régebben egészen praktikus jelentősége volt, hiszen miután a pap átvette a miséhez szükséges adományokat, a kenyeret és a bort, valamint esetleg az egyéb adományokat, koszos lett a keze, amit le kellett tisztítani. Most ennek sokkal inkább a lelki tartalma jut kifejeződésre. A pap éppen ezért ezt mondja közben, mosd le, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. Mindezek után a pap imádkozásra szólítja fel a híveket a következő felszólítással: imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Szentmise latin szövegében az áldozatunk szó az ketté van bontva, és a pap azt kéri, hogy az én és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Isten előtt, vagyis jobban kifejeződik az, hogy bár közösen részesülünk az áldozatban papok és hívek, mégis azért a papság szentségének kegyelme folytán különbség van a pap áldozat bemutatásában, valamint a hívek részvételében. A hívek válaszolnak a pap felszólítására, amikor azt mondják, hogy fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára. Majd mindezeket, a felajánlási részt, lezárja a pap által imádkozott felajánló könyörgés, amelyet régen szekrétának, vagyis titoknak, titkos könyörgésnek hívtak, mivel a szentmisének ezen a részén már csak a beavatottak vettek részt, vagyis a hittanulók, a szentség felvételére készülők, a katekumenek már elhagyták a szentmise helyszínét. Ma mindenki hallhatja a papnak hangosan elmondott könyörgését, amely igazából a felajánlás lényegét, értelmét, célját megvilágosító rövid könyörgés. És ezek után kezdetét veszi az eukarisztikus ima, vagyis a szentmise központi cselekménye, de erről már csak majd a következő adásban fogunk beszélni. Most lejárt az időnk, úgyhogy elbúcsúzom minden kedves hallgatónktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Mária Rádió. A Mária Rádió immár 12 éve szól országszerte. Az évek alatt nagyon sok szép, értékes és lélekemelő műsor készült. Szeretnénk az idők során összegyűlt hangfelvételeket biztonságban tudni. Ehhez egy speciális tároló egységre van szükségünk, melynek ára a mai viszonyok között 5 millió forint. Kérjük hallgatóink és nagyvonalú támogatóink célzott adományát, hogy ezt a készüléket megvásárolhassuk. Adományok felajánlásakor a csekken vagy a banki utalás közleményében kérjük tüntessék fel a következőt: archívum tároló. Adományaikat hálásan köszönjük. Hangja.
11 óra.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyház történeti sorozatát hallják.